Kedves barátaim, a 43-as lapja következik a Baba Bászra traktátusnak, és az utolsó három szóval fogunk kezdeni a 42-es lap végén. Tegnap tanultunk róla, hogy Smuel különböző szabályokat mondott a társak, üzlettársak vagy tulajdonos társak kapcsán, és ennek az egyike az az volt, hogy mi idin zeloze, hogy tanúvallomást tehetnek egyik a másikkal kapcsolatban. Ez a tanúvallomás tétel, ez leginkább a közös tulajdonokra vonatkozó ügyekben merül föl. Tehát, hogyha van egy közös tulajdonú termőföld, ami mondjuk Kohn és Grün közös tulajdona, és Grünnek a tulajdon részével kapcsolatban kérdések merülnek föl, hogy ez valóban az övé-e, akkor Kohn, Smuel mondása szerint Kohn beszállhat tanúként, hogy tanúskodjon arról, hogy bizony az adott ingatlan rész az Grün tulajdonát képezi. Ugye ez egy furcsa megjegyzés, vagy egy furcsa szabály. Egy furcsa szabály, mert ugye tanúvallomást olyan esetben, amikor a tanú kapcsán fölmerülhet az érintettség, nem szoktunk elfogadni. És itt ugye ő valamilyen szinten érintett abban, hogy sikerüljön visszaverni azt a vádat a tulajdonos társával kapcsolatban, hogy az adott ingatlan az nem is az övé. Miért mondta mégiscsak Smuel azt, hogy el lehet fogadni a tanúvallomást tőle? Ome idin zeloze... Azt kérdezi a Talmudum, a máj, nagyon beidusszon helyén. Azt pontosan ezt kérdezi a Talmud, miért fogadjuk el a tanúvallomást, amikor érintett a tanúvallomás kapcsán? Ugye, miért érintett? Ugye, kicsit nehéz ezt megérteni, hogy pontosan milyen státuszban van az ő társulásuk az adott tulajdonban. De a kommentárok azt mondják, hogy itt egy olyan közös, osztatlan közös tulajdonról van szó, a mai jog kifejezéseket használva, amelyik ugyan osztatlan közös tulajdon, de használati felosztás van a kettőjük között, és azt a részt, amit az egyikük használ, azt valaki megtámadja, és azt mondja, hogy ez tulajdonképpen az övé. Tehát képzeljük el, hogy Kohnnak és Grünnek van egy közös ingatlanja, nincsen köztük tulajdoni felosztás, de van köztük használati megosztás, és a használatban mondjuk a déli részét Kohn használja, az északi részét Grün, és az északi résszel kapcsolatban bejelentkezik valaki, hogy az a földre terület, az tulajdonképpen az övé. És erre mondta a Smuel, hogy Kohn, a tulajdonos társ, ebben az esetben beszállhat Grün oldalán, hogy bizonyítsa, mint tanú, hogy az a rész az Grüné. De hát tulajdonképpen itt a saját maga tulajdonára tesz tanúvallomást. Ennél kevésbé lehet elképzelni valakit, hogy jobban érintett legyen. Ennél nehéz elképzelni valakit, hogy jobban érintett legyen, mint ebben az esetben, hiszen tulajdonképpen, mintha a saját tulajdonára tenne tanúvallomást. Hiszen, ha kiderül, hogy az illető harmadik személy tulajdonát képzi az északi része a területnek, akkor az ő tulajdon részét is illeti. Az ő tulajdon részét is érinteni fogja a föld, a közös tulajdon csökkenése. Ahaba májesz kinnan, de kasszav lé, dinu dvarim, én jelszad a zú. Szóval Talmud, igen, hát ez valóban így nehéz lenne, és ezért feltettem, hogy olyan esetről van szó, amikor a tulajdonos társ a saját részéről abban a közös ingatlanban lemond. Tehát ő korábban tulajdonos társ volt, vagy egészen mostanáig tulajdonos társ volt, megjelenik valaki, és azt mondja, hogy övé az északi része a területnek, mondjuk, és ő pedig, a tulajdonos társ, lemond, Kohn lemond az ő részéről, és azt mondja, nekem nincsen semmi közöm ehhez a földhöz. Ebben az esetben, hiába egészen mostanáig tulajdonos társ volt, és őt is érinteni ez a vád az adott földterület tulajdona kapcsán, mégis tanúvallomást tehet. Miért? Mert lemondott a saját részéről. Talmud először azt tiszta akarja tisztázni, hogy ez a megfogalmazás, hogy dinu dvarim ein li asadezu, hogy semmilyen követelésem és semmilyen ügyem nincs ezzel a földterülettel, ez egy érvényes lemondása, vagy ajándékozási formája. Mert tulajdonképpen mit csinál? A saját területét elajándékozza a tulajdonos társnak. Érvényes-e az ilyen? Hisz, kasszavlai, májháve. Ha valóban így írta, hogy semmilyen közöm és semmilyen követelésem nincs erre a földterületre, az érvényes. Ha tányai meleha véredint, van én játszod az én leszek bavi, de szülök ezt menelő amarklom. Azt tanultuk egy brájtában, hogyha valaki ajándékba akar adni valamit, mondjuk a tulajdonos társának, és ez úgy teszi, hogy azt mondja, semmilyen követelésem vagy ügyem nincs erre a földterületre vonatkozólag, semmilyen üzleti vonatkozáson nincs benne, a kezemet elveszem erről. Ezek mind olyan kifejezések, olyan megfogalmazások, amelyek érvénytelnek, mert egy valótlan állapotot írnak le leíró jelleggel. A valóság az az, hogy ez a föld az övé, és azt mondja, hogy semmi közöm hozzá, az valótlanul írja le az állapotot. A helyes megfogalmazás az az lenne, hogy azt mondja, hogy ezt neked adom. Akkor már ezt kínálunk, és kanami adaj. Azt mondtam, hogy oké. Lehet, hogy normálisan ez a megfogalmazás, ez érvénytelen. De itt egy olyan speciális helyzetről van szó, ahol nem csak azt mondta, hogy semmi közöm ehhez a földterülethez, hanem erre egy kinyánt is csináltak. Ugye a kinyán szudár a kendővel végzett birtokba adás tulajdonszerzés forma, amiről korábban részletesen beszéltünk, az ugye alapvetően a csereügyletnek egy metaforája, hogy ugyanúgy, ahogy egy csereügyletben én megkapok valamit, akkor abban a pillanatban az, amit adok helyette, az a tiéd lesz, akkor ezt meg lehet szimbolikusan csinálni, a te kendődet fölemelem, és akkor az, amit én adni akarok neked, az a tiéd lesz. És itt ennél a földterületnél is, én azt mondom, hogy ez a földterület már nem az enyém, semmi közöm hozzá, és mindemellett még fölemelek egy kendőt, a te kendődet. Azt mondja, Talmud, aki kanu miadai májháve, hát én már midabifné bálhajvaj. Azt mondja, Talmud, oké. Akkor tételezzük föl, hogy valóban, most végül is az, hogy milyen módon fogalmazta meg, az igazából egy részletkérdés volt. Tételezzük, hogy valóban érvényesen lemondasz a te részedről abban a területben. Tehát ugye volt egy terület, ami Kohn és Grün közös tulajdona volt. Kohn lemond a saját részéről, és azt mondjuk, hogy Grün védelmében később tanúskodhat egy olyan váddal szemben, hogy a terület, vagy a terület egy része az nem is Grüné. Tehát, hogyha megjelent egy harmadik személy, és azt mondta, hogy a Grün által használt terület az valójában nem is Grün tulajdona, akkor Kohn, aki korábban egy tulajdonos társa volt Grünnek, tehet tanúvallomást Grün védelmében. De miért tehet tanúvallomást? Ugye azt mondtuk, hogy azért, mert ő már lemondott a saját részéről ebben a földterületben, tehát már nem érintett, nincsen semmilyen érintettsége, ami miatt feltételeznénk, hogy nem objektív, és nem független, hogy tanúvallomást tehessen. Igen ám, de hiába mondott le a saját részéről, bizonyos szempontból még mindig van érintettsége. Miért? A szabály az az, hogyha nekem van egy földem, És ez az egyetlen földem. És korábban én mondjuk kölcsönkértem valakitől, akkor a föld volt a fedezet a kölcsön szempontjából. Ha ezt a földet én most elajándékozom, és amikor jön a hitelező, nem tudom kifizetni a hitelt, akkor az ugye a fedezet elvonás tipikus esete. És a zsidó jogban a fedezet elvonás esetén a hitelezőm, ha az ő felé fennálló kötelezettségem korábbi, mint hogy a földet elajándékoztam vagy eladtam, akkor a hitelezőm az mehet a új tulajdonoshoz, és tőle behajthatja a fedezetet. Ami mit jelent? Hogy abban az esetben, hogyha hiába én lemondtam az én részemről, ugye most megint rekonstruáljuk az esetet, van Kón és Grű. Azt mondtuk, hogy Kón lemondott, volt egy közös területük, Kón lemondott a saját részéről, Grű javára, vagy megjelent valaki, aki kétségbe vonta Grün tulajdonlását, és azt mondjuk, hogy Kón Grün javára tehet tanúvallomást. Miért? Mert ő már neki nincs érintettsége, de mégis van érintettsége, mert ha kiderülne, hogy a föld nem Grüné, és ez a harmadik személy viszi a földet, akkor ő, Kón, ugyan nem érintett abban az értelemben, hogy a föld már amúgy sem volt az övé, vagy annak a része nem volt már az övé, de legalább egy hitelezője adott esetben abból behajthatta volna az ő adósságát, mint korábbi fedezet. Ha viszont elviszi a harmadik személy ezt a területet, akkor nem lesz miből behajtania, és ő pedig ilyen módon továbbra is adós marad. De amar rávim bár smuel, ismét a smuel, a mőjhez szadal a habérős lejbák rájúz, én méd laj a leom, és sem a mida befné válhaj vagy. Ahogy tanította Rabin bár Smuel, Smuel nevében, hogyha valaki elad egy területet valakinek, felelősségvállalás nélkül, akkor később nem tehet tanúvallomást az üggyel kapcsolatban, mindjárt elmagyarázzuk, hogy miről van szó. Miért? Mert továbbra is van érintettsége, hiszen a hitelezője fedezetként tudja használni. Ugye, amikor valaki elad egy földet, akkor el lehet adni a földet Shiloi Bachrayus, vagy Bachrayus. Ugye, mit jelent? Kón elad egy földet Grünnek. A felelősség nélkül adja el, az azt jelenti, hogy ha kiderül, hogy Kónnak volt korábbról valami olyan kötelezettsége, amit ebből a földből fognak kimeríteni, ő nem vállal érte felelősséget, tehát hoppon marad a vevő, hatalmas rizikót vállal be a vevő, mert ebben az esetben ő hoppon marad, lehet, hogy jön egy korábbi hitelező, aki el fogja vinni ezt a földet, és ő pedig hiába fizette ki ezt a földet Kónnak, nem tudja visszakövetelni a pénzkontól, mert Kón azt mondja, hogy felelősség nélkül adta el a földet. Ugye ez a felelősség nélküli eladás. És a felelősséggel való eladás az azt jelenti, hogy Kón eladja a földet Grünnek felelősséggel, ami azt jelenti, hogy ha megjelenne Kónnak egy korábbi hitelezője, és behajtaná ezt a földet, mint fedezet Grüntől, akkor Grün visszamehet Kónhoz, és visszakövetelti azt a pénzt, amit ezért a földért fizetett. Most, mit mondott Smuel? Azt mondta, hogy ha valaki eladott egy földet felelősség nélkül, akkor nem tehet tehát Kón eladott egy földet Grünnek felelősség nélkül, akkor nem tehet tanúvallomást Grün javára abban az értelemben, hogy mondjuk bizonyítsa, hogy ez a föld tényleg Grüné, és nem egy harmadik személyé. Mert hogyha kiderülne, hogy ez tényleg egy harmadik személyé, akkor ő akkor ő rosszul járna, mert elveszítene egy esetleges fedezetet, áttételes fedezetet egy korábbi hitelezője számára. Abban az esetben viszont, hogyha felelősséggel adta el Grünnek, akkor tulajdonképpen őt nem érinti, hogy most a Föld Grünnél van, vagy egy harmadik személynél van, mert abban az esetben, mert ugye abban az esetben, hogyha a hitelező nem tudja behajtani a földből, akkor adós marad. Abban az esetben, ha be tudja hajtani a földből Grüntől, akkor Grün felé lesz adós. És ezért igazából nincsen jelentőség, vagy ő számára nincsen jelentősége annak, hogy Grünnek van igaza, vagy a másik személynek van igaza. Tehát, hogyha felelősséggel adta el, akkor lehet, hogy tud tanúvallomást tenni. De Smula arról beszélt, hogy ha felelősség nélkül adta el, akkor nem tud tanúvallomást tenni, mert mégiscsak van egyfajta érintettsége. Ez az érintettség az, hogyha a földet elviszi egy harmadik személy, akkor az ő hitelezője, korábbi hitelezője ebből a földből nem tudja kimeríteni, kielégíteni a követelését. Azt mondta, Talmud, akkor már ez kinnem, de kábel alá rájössz. Azt mondta, hogy igen, pontosan ezért itt arról van szó, hogy eladta, vagy odaadta ajándékba a földet, de felelősséget vállalt rá. Hogy értsük, miről beszélünk. Most térjünk vissza az eredeti mondásához, Smuel eredeti mondásához. Smuel azt mondta, hogy volt két társ egy ingatlanban, Kohn és Grün tulajdon részével kapcsolatban valaki, egy harmadik személy megjelent, hogy az tulajdonképpen nem is Grüné, akkor Kohn tehet tanúvallomást Grün javára. Azt mondtuk első körben, hogy ez arról az esetről szól, amikor Kohn a saját részéről lemondott, majd tulajdonképpen odaadta ajándékba Grünnek, és ezért már nincsen érintettsége. És hogyha az lenne a kérdés, hogy de tulajdonképpen mégiscsak van érintettsége, mert egy korábbi hitelezője egyelőre most még be tudná hajtani a Grün részéből a földet, de hogyha a harmadik személynek igaza van, akkor már nem tudja behajtani. Erre az a válasz, hogy itt úgy adta ajándékba ezt a földrészt Kohn Grünnek, hogy felelősséget vállalt. Magyarul mit jelent, hogy felelősséget vállalt? Hogyha jönne a hitelezője és behajtaná, akkor meg Grünnek tartozna. Tehát igazából neki nem számít, hogy most Grünnek tartozik, vagy az eredeti hitelezőnek tartozik. Azt mondja, Talmud, achrájusz de már. Én nem achrájusz de álma, kol se kéne nihelé. El achrájusz de asszelé, mach maszé. Azt mondtam, hogy tisztázok, mit jelent a felelősség. Ugye kétféle felelősség van. A felelősség lehet az, hogy felelősséget vállalok arra az esetre, ha kiderül, hogy nekem vannak hitelezőim, és a hitelező jön, hogy elvigye ezt a földet, akkor felelősséget vállalok, hogy kifizetem neked a föld értékét. Egy másik típusú felelősség, hogyha kiderül, hogy elvez a föld, nem is volt az enyém. Ugye ebben az esetben is, hogy azt mondhatom, hogy felelősséget vállalok, ha kijön valaki, és azt mondja, hogy igazából a föld eleve nem volt az enyém, és elveszi tőled, akkor kifizetem. Most, itt miről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy Kohn odaadta a saját részét Grünnek, és ezért tehet tanúvallomást Grün javára egy harmadik személlyel szemben, és azt mondtuk, hogy ezt felelősséggel adta oda ajándékba, akkor ez milyen felelősséget jelent? Nem jelenteti azt a felelősséget, hogy felelősség egy olyan érvel szemben, potenciális érvel szemben később, vagy olyan váddal szemben később, hogy ez a föld eleve nem volt az övé. Mert hogyha egy erre is felelősséget vállalt volna, akkor természetesen neki érdeke, hogy a föld az Grünnél maradjon, és ne kerüljen egy harmadik személyhez, aki Grün ellen érvel. Mert hogyha Grünnél marad, akkor elveszik a földet Grüntől, mikorha ha egy harmadik személynél van, akkor nem tudják elvenni tőle, és neki azonnal kell fizetnie. És ezért nem erről van szó, és ezért neki érdeke, hogy a Föld az Grünnél maradjon. Tehát nem erről beszélhetett Smúl, hanem miről beszélhetett? Arról, hogy ő felelősséget vállalt azzal szemben, hogyha később megjelenne valaki, aki hitelezője volt Kónnak, és ebben az esetben neki elveheti a Földet Grüntől, és ezért Kónnak tulajdonképpen mindegy, hogy most a Föld Grünnél van, és tőle veszi el, és Grünnek tartozik, vagy nem tudja elvenni Grünnek, és a hitelezőjének tartozik, mert ugyanolyan kötelezettsége lesz, és ezért erre az esetre mondta a Smuel, hogy lehet tanúvallomást tennie. Oké. Okay. Összefoglalva, tehát akkor azt mondjuk, hogy ha volt egy közös területe Kónnak és Grünnek, és tulajdonos társak voltak, és Kón lemond a saját részéről Grün javára, akkor később Grün védelmében, ő egy tulajdonjogi vitában egy harmadik személlyel, Grün védelmében tehet tanúvallomást. És akkor ennek a részleteit fejtettük ki, hogy milyen feltételek mellett teheti ezt meg. A kérdés azonban alapból az, hogy mi szállék návsemi némi, mi szállék? Hogy azzal önmagában, hogy ő lemond a saját részéről, ezzel tényleg úgy tekintjük, hogy ő neki már semmi köze ahhoz a részhez? És innentől fogva ő már nyugodtan, teljesen függetlennek számít? Ha a tányeb és még nap széfettőse lehem, én danint bedajani a visszaír, vagy én még vén rájám áncsi a visszaír. Ugye azt tanultuk egy másik helyen, hogyha volt egy város, aminek a zsinagógájából elloptak egy tóra tekercset, és meglett a tolvaj, és itt most van egy vita, mert a tolvaj azt mondja, hogy az eleve az övé volt, a város azt mondja, hogy ez meg az ő zsinagógájuké volt. Akkor azt mondja a brájta, hogy ebben az ügyben nem lehet a város közösségének a bírósága előtt dönteni, és nem lehet a város bíróságának, vagy a város közösségének a tagjai közül tanukat behívni. Miért? Mert ők mind érintettek. Ők neki van egy érintettségük az ügyen. De im iszali szalok bétre minájó. De Jani? És ha igaz lenne az, hogy egyszerűen le lehet mondani a saját részedről, mint ugye az előbb itt mondtuk, hogy Kón lemond a saját részre, és innentől fogva akkor tehet tanúvallomást Grün a volt tulajdonos társa javára, akkor miért lehetne itt is ezt csinálni? Azt mondani, hogy a közösség két tagja, vagy három tagja mondjon le a közös tóratekercshez való tulajdonviszonyról, és innentől fogva akkor lehet őket beidézni, vagy lehet előttük bíróságként eljárni. Abból, hogy a Brájta ezt az opciót nem veti föl, úgy tűnik, hogy ilyen opció nincs. Önmagában az, hogy lemondasz a saját részedről, nem válsz teljesen objektívvá és függetlenné, érintetlenné az ügyben. Azt mondja, Talmud sajni széper törjed, és mondják, aszi. Szóval nem, ez nem egy jó példa, mert a tóra tekercs az esmény, hogy valójában nem lehet lemondani. Mert a tóra tekercsnek a lényege nem a tulajdon, nem az anyagi tulajdon, hanem az, hogy hallod, figyelsz arra, hogy olvassanak a tórából. És ez a funkciója a tórának akkor is megmarad, hogy ha én lemondok a tóratekercsről való közös tulajdon részemről. Oké, akkor ebből nem lehet bizonyítani az ellenkezőjét annak, amit mondtunk, nem lehet bizonyítani azt, hogy nincs ilyen opció, hogy lemondok a tulajdon részről. Azt mondja, Talmud Tasmá, ha oly mert nun man elöbné iri. Én danim benájjani össze írve, én vin rájmáns össze ír. Azt mondja, jó, akkor felhozok egy másik esetet. Van egy brájt, amelyik arról beszél, hogy valaki a halálos ágyán osztja a örökségét, és azt mondja, a városomnak adjatok 100 tallért. És ugye az örököseknek ez nem tetszik, és elkezdenek a várossal, vagy az apjukkal egy jogvitát. Akkor ezt a jogvitát nem szabad annak a városnak a bírái előtt csinálni, és nem szabad a város közösségéből tanukat behívni. Miért? Mert mindannyian érintettek. Most ha le lehetne mondani, és ezzel az érintettség megszűnik, akkor itt is a Máli Szalku Bétrein of Sáj Ledajani, akkor mondjanak le ketten, vagy hárman a város közös vagyonáról, és az érintettségük szűnjön meg, és akkor már is lehetne előttük tanúvallomást tenni. Hogy őket lehetne tanúként beírni. Azt mondja, Talmud Akha Námi Széfetőjra. Azt mondja, nem, itt is nem egyszerűen 100 tallérről van szó, hanem egy tóratekercs. Ő 100 tallér értékű tóratekercset adományozott neki. És arról nincs mit lemondani, mert az nem egy, az egy virtuális kapcsolat, az egy virtuális tulajdon a tóratekercs felolvasásának a hallgatása. Oké, azt mondtam, hogy nem van, akkor van egy harmadik eset, egy harmadik bájt, amiből tudom bizonyítani. Tudom cáfolni azt, amit eddig mondtunk. Tasmá, hogy miért tudom mondani, hogy annyi írni, én dejani bajsz, dejani össze ír, vagy mi, vagy rájván, se össze ír. Azt mondtam, hogy van egy bájt, amik azt mondja, hogyha valaki a halálos ágyán úgy nyilatkozott, adjatok 100 tallért városom szegényeinek, akkor a adott, és ugye az örökösöknek nem tetszik, és kialakul egy jogvita, ezt a jogvitát nem lehet tárgyalni az adott város vénei előtt, illetve nem lehet tanúvallomást behívni a város lakosait. Azt mondtam, hogy várjunk csak. De tízbere, ním, sakli, de jönni, mipszeri? Bár csak nem értem. Ő a szegényeknek adta. Azért, mert a szegényeknek jár a pénz, ezért a város vénei, vagy a város bírái már nem alkalmasak, ők érintettek. Elejém a én danimbe, de jönni a ni aiszair, vagy mi vénájma is aiszair. Ezért azt korrigáljuk a brájtát. Itt nem, nem azt mondta, hogy a város bírái előtt nem lehet az ügyet tárgyalni, a város szegény bírái előtt nem, mert ők érintettek. Ugye a pénzt a város szegényeinek adta, tehát a jómódú bírák előtt lehet ezt az ügyet tárgyalni, itt a szegény bírák előtt nem lehet. Most itt is akkor felmerülne a kérdés, de a Máli Szalku Bétrein of Sáj Ledajani? Akkor itt is felmerül az a kérdés, hogy akkor, ha egyszerűen csak le lehet mondani a közös tulajdonról, akkor mondjanak le itt is ezek a bírák, akiket kiválasztunk arról, hogy ők ebből a pénzből valaha részesülnének, és már is lehet előttük bíráskodni, vagy az ügyet vinni. Azt mondja, Talmud Achinám Széfetőjre. Szóval egy kicsit erős választ ad. Azt mondja, nem, itt is tulajdonképpen egy tóratekercsről volt szó. Nem valódi pénzről, hanem virtuális pénzről, és itt nem tudnak lemondani, mert korábban megbeszélünk, a tóratekercs ez való jogviszonyról nem lehet lemondani, mert ez egy virtuális jogviszony, hogy hallgassuk a tóra olvasást. A Máj Karulé a Ním. De a Kol Széfetőjre a Nímé. Miért nevezzük őket szegényeknek? Ő azt mondta, hogy a szegényeknek adjatok. Egy szép mondás, amit sokszor szoktunk idézni. Mert a Tóra szempontjából mindenki szegény. A tudás szempontjából mindenki szegény. És ezért ő azt mondta, hogy adjatok a szegényeknek egy tóratekercset. Tulajdonképpen nem azt mondta, hogy 100 tallért a szegényeknek, hanem tóratekercset a szegényeknek. És erről nem lehet lemondani, és ezért nem merül föl, hogy a város vénei előtt lehessen tárgyalni. Ibai szémolajlam tánia ním mámes, ubani édramolájú. Szóval hogy egy másik lehetséges magyarázat ennek az egésznek, hogy itt valóban szegényekről beszélt, és arról beszélt, hogy lehessen nekik adni pénzt, ugye azt mondja, adjatok a szegényeknek 100 tallért. Miért nem lehet tanúskodni, vagy bíráskodni ebben az ügyben, a jogvitát vinni az adott város bírái elé, jómódi bírái elé is, mert a szegények eltartása az ő felelősségük is. Most, hogyha az a 100 tallér végül az örökösökhöz kerül, akkor ők rosszul járnak, mert annyival többet kell, hogy ők befizessenek a ellátmány kasszába. Léhi dami ide kacléjú, liszú bétré minnáj, majde kacléjú, ull daja naj. Azt mondja, Talmud, várjunk akkor, miről van szó? arról, hogy ki van vetve a város minden lakosára valami adó. Jó, hát akkor ők füzessék be az adójukat, és akkor már is lehet előttük bíráskodni, mert ők már befizették, ebből ők már nem fognak jobban vagy rosszabbul járni. Akkor miért lehetne előttük ítélkezni? Elabe machmányszkin, de lokacleju. Nem, akkor feltett arról az, hogy nincs kivetve egy fix adó, és ezért nincs arra lehetőség, hogy ők mondjuk kiszálljanak abba a felelősség alól, a szegények iránti felelősség alól, és ezért továbbra is befolyásolja majd őket, hogy ez a 100 talér kit fog illetni, és ezért ők érintettek, és ezért nem lehet előttük viráskodni. Iba is szeima le ailem, de kic le jó. De niha le jó, de kiben, de ravach, ravach. Még egy lehetséges válasz, hogy valójában még abban az esetben is, hogyha van egy fix adó, hiába ők már befizették, attól még nekik továbbra is érdekük lesz, hogy ez a 100 talér a szegényeket illesse, mert akkor később jobban el lesz látva, jobban teli lesz a kassa. Kevesebb lesz mindenkire a nyomás, hogy az adóját befizesse. És ezért itt nincs miről lemondani, tehát ezért mondja azt a misna, hogy semmiképp ne annak a városnak a bírái előtt vigyék az ügyet, mert nem tudják magukat kivonni az ügyből. De általában nem egy ilyen speciális esetben, igenis az ember ki tudja magát vonni az ügy alól, és hogyha ki tudja magát vonni az ügy alól, akkor tud tanúskodni, vagy lehet bíráskodni egy olyan ügyben, amiben korábban akár neki érintettsége lett volna. Oké, akkor ezt a mondásnak, ezt a részét ezt tisztáztuk. Mit értette az alatt Smuel, hogy az üzlettársak tanúvallomást tehetnek egyik a másik védelmében? Ugye azt tudtuk meg, hogy abban a speciális helyzetben tehetnek tanúvallomást egyik a másik védelmében, hogyha már lemondtak a saját részükről a közös tulajdonban. Volt egy másik mondása is, ugye ennek a mondás sorozatnak. Volt egy másik része is, Nászin Sémri Szachar Zelze, hogy a tulajdonos társak fizetett őrzőnek számítanak egymás szempontjából. Tehát van nekünk egy közös lakásunk, és a lakásból ellopnak valamit, akkor én ellopnak valamit a tulajdonos társam ingóságából, akkor én arra az ingóságra nézve olyan vagyok, mint egy fizetett őrző, tehát felelősséggel tartozom. Miért vagyok fizetett őrző? Mert a megállapodásunk az az, hogy én vigyázok a te dolgaidra, te meg vigyázz az én dolgaimra. Tehát olyan, mintha egymásnak fizetnénk, azzal, hogy te vigyázz az enyémmel, te fizetsz azért, hogy azzal, hogy te vigyázz az enyémre, azzal fizetsz azért, hogy én vigyázok a tiédre, és fordítva. Talmud azt kérdezi, most lapoztunk a B oldalra, a máj, smire be bájnim hi? Azt mondja, Talmud, van egy probléma, procedurális probléma, hogy ez a tipikus esete lenne a smire be bájnimnak. A smire be bájnim a következőről szól. Korábban a Bab Metzia traktátusban már részletesen tanultunk róla. Ez kérem szépen arról szól, hogy ha én kölcsönkérek, a Tóra azt mondja, hogy ha én kölcsönkérek valakitől valamit, kölcsönkérem az autódat. És az autódért ebben az esetben felelek, sőt a legmagasabb felelősséggel, hogy olyannyira, hogy felelek tulajdonképpen mindenért, beleértve a viszmajort is. De abban az esetben, ha te aközben nekem dolgozol, hogy az autó nálam van kölcsön, tehát ott vagy mellettem, vagy te vagy a sofőröm mondjuk, akkor én nem tartozok felelősséggel. És a Tóra azt mondja, vagy a Talmud azt mondja, hogy ezt a szabályt, ami nem teljesen, ugye bizonyos esetekre logikus, de a nem teljesen logikusan érthető esetekre is kiterjeszti, és nem csak a kölcsönvevőre, hanem a fizetett őrzőre, a bérlőre, az összes esetére négy fajta őrzőnek. Tehát a fizetett őrzőre is. Magyarul minden olyan esetben, amikor a tulajdonos ott van velem, vagy nekem dolgozik, akkor nem felelek az ő dolgaiért. Most itt ugye közös lakásunk van, én vigyázok a tiédre, te vigyázol az enyémre, akkor én miért vagyok felelős? Te itt vagy velem. Ha itt vagy velem, akkor ugye mentesülök a felelősség alól. Amrav papa, de amrlös mölle a jönyvben, nyers mölle halamach. Azt mondta a papa, mi erre a válasz? Hogy nem egyszerre vagyunk ott. A megállapodás közöttünk az, hogy te vigyázol az én dolgaimra ma, és én vigyázok a te dolgaidra holnap. Magyarul nem egyszerre vagyunk ott, és ezért nem áll be az az állapot, hogy smirebe bájlim, hogy a tulajdonos társ jelen van, amikor én vigyázok az ő dolgaira, mert egyszer én használom a lakást, akkor vigyázok a te dolgaidra, másnap, amikor te használod a lakást, vigyázol az én dolgaimra. Oké, megyünk tovább. Tanulában a macherlői bájsz, macherlői szede, most macherlői szade, én méd lője le, amit ne sechlői jusszajab, a lav. Azt mondja a Brájta, valaki eladott valakinek egy házat, vagy eladott egy földet, akkor nem tehet tanúvallomást az ügyben, mert felelősséggel adta el, és ezért érintett a dologban. Tehát, hogyha volt egy, most ezt úgy értjük, hogyha eladtam egy házat, és utána eladtam Grünnek egy házat, és utána valaki kétségbe vonja Grün tulajdon viszonyát a házhoz, akkor én nem tanúskodhatok Grün védelmében, mert a felelősségem rajt van a házon, abban az értelemben, hogy ha kiderül valami, hogy például Grün, a ház nem Grünné, magyarul, hogy eleve a ház nem volt az enyém, akkor felelősséggel tartozom, és ki kell fizetnem, vissza kell adnom a díjat, amit fizetett, ugye a adásvétel összegét. Viszont machalöj para, machalöj talis, meidlaj le, amit ne is én a... Ugyanakkor viszont, ha eladtam egy ingolságot, eladtam egy tehenet, eladtam egy tehenet, eladtam egy ruhát, akkor tehetek tanúvallomást. Miért? Mert nincsen felelősségem az adott ingolság eladása után. Tehát, ha ki is derül, hogy ez nem a vevőé, mert tulajdonképpen nem volt soha az enyém, akkor sem tartozom érte felelősség. Azt mondta, hogy másra nézse, másra széfa. Mi a különbség a két dolog között? Miért feltételezem, hogyha egy ingatlanról van szó, akkor ott van felelősségem, ha egy ingóságról, akkor nincs felelősségem. Amrev se is ez, rejsebe ruvén se gazel szadami simoin, u machra le lévi. Azt mondja a Talmud, miről beszélünk, amikor a misna elején azt mondja, hogy felelősséggel adta el, és ezért nem tehet tanúvallomást az ingatlan kapcsán. Arról van szó, hogy Simonnak volt egy földje, amit ellopott Ruvén, és eladta illetéktelenül Lévinek, vagy azt mondja, hogy Huda, vagy Kama Arer, de Kame Arer, majd megjelenik Yehuda, és azt mondja, hogy ez a föld, ez nem is Lévié, hanem az övé. És ebben az esetben, de Löjnéze Simon, Lászhad Lé, le Lévi, és ebben az esetben nem menjen Simon tanúskodni Lévi javára, de Nihilé de Hadre Lé, mondván, hogy neki inkább megéri, hogy Lévinél legyen a föld, hogy tőle utána azt visszavegye. Magyarul, miről beszélünk? Hogy Simonnak volt egy földje, ezt ellopta Ruvén, és eladta illetéktelenül Lévinek, és most valaki, egy negyedik személy Lévitől el akarja venni, mondván, hogy az igazából az övé. Simon úgy gondolkodik, hogy gyorsan akkor tanúskodom, hogy ez a föld Lévié, pedig én tudom, hogy ez a hazugság, mert az igazából az enyém. Miért akarja tanúskodni, hogy az Lévié? Mert tudja, hogy Judától nehezen fogja utána visszaszerezni. Lévitől még el tudja képzelni, hogy visszaszerezze. És ezért hazug tanúvallomást akar tenni, és ezt ne tegye. De kiven dászádél Lévi, hú, hejhi maci mapik leminei. Most, hogyha egyszer Lévi javára tanúskodott, akkor hogyan tudja később elvenni tőle. Szóval Talmud ezt úgy csinálja, de Amaria dana de hajára de láv Yehudanu. Mert nem azt mondja, hogy ez a föld lévié, hanem azt mondja, hogy én tudom, hogy ez a föld nem Yehudáé. Uba 20-20 de mafik lami lévi, mifka mi Yehuda. Szóval Talmud, na jó, de hát akkor mi a probléma? Akkor várja meg, hogy Judához kerül, és majd Judától visszaköveteli. De Amar a séni nejachli, a rissén kasémen. Szóval azért nem, mert tudja, hogy Judától nagyon nehéz lesz visszaszerezni a földet, és ezért azt mondja, nekem inkább megéri, hogy Lévinél legyen a föld, mert ő vele könnyebben eljárok, mint hogy Lévin, mint hogy Simonnál, mint hogy Judánál legyen, mert vele ne olyan nehéz dolgom lesz, vagy egy nehéz személyiség. Vagy szém, akik, de iszlej, szahadele már, iszlej, szahadele már, vamora banan, ára héjhede kájmatikum. Még egy lehetséges válasz, hogy miért akarja, hogy inkább a föld Lévinél maradjon, mert tudja, hogy neki vannak tanúi, hogy ez a föld az övé. És azt is látja, hogy Judának is vannak tanúi, hogy ez a föld az övé. Most a szabály az az, hogy van két pár tanú, akik egymással szembe vannak, akkor a föld annál van, annál kell, hogy maradjon, aki birtokon belül van. Most mindaddig, amíg ez Lévinél van, a föld, akkor még van esélye visszaszerezni a földet, mert Lévinek viszont nincsenek tanúi. Ha Judához kerül a föld, és Judának vannak tanúi, akkor hiába van neki, Simonnak is tanúja, soha nem fogja tudni elvenni Judától a földet, mert Judának is vannak tanúi, és ez a tipikus esete annak, amikor két pár tanú egymással szemben van. Kedves barátaim, idáig tartott a mai este. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap este ismét folytatjuk. Addig is kívánom mindenkinek további szép napot, a legjobbakat a viszontlátásra, viszonthallásra.